Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Színház.
Inkognitó címmel tartott legutóbb bemutatót a Víg Színház. Nick Payne az emberi agy titkairól szóló darabját Szőcs Artó rendezésében láthatja a közönség a Pesti Színházban. Az időutazós történet kiinduló pontja Albert Einstein agyának elrablása. A kortárs angol színmű története három szálon fut, kettő valós esemény, a harmadik fikció, a végén ezek a szálak összeérnek. A történet 1955-ben kezdődik és napjainkban ér véget, az időben állandóan ugrálva. A darab csaknem 20 karakterét, 4 színész, Kovács Patrícia, Márkus Luca, Horváth Szabolcs és Nagy Ervin játsza. Mint kiemelik a közleményben, az Inkognitó története már komoly tudományos és filozófiai problémákat vet fel, mégsem unalmas tézisdráma, hanem izgalmas időutazós történet nagy emberi drámákkal. A közleményben Szőcs Artó rendezőt idézik, aki kiemelte, hogy amikor az Inkognitó szinopszisát elolvasta, rögtön megragadta, hogy nem pusztán egy szórakoztató történetről van szó, hanem tudományos és tanító jellege is van a darabnak. Majd hozzátette, a szálak felfejtése nem csak a nézőknek, hanem a színészeknek és neki, rendezőnek is nagy kaland, megdolgoztatja az agyat. Rettenetesen kell figyelni, főleg az első 10 percben, utána pedig rá lehet ülni ennek a drámának a hullámára, és elkezdődhet egy nagyon élvezetes utazás, mondta. Nick Payne az Inkognitó történetében az emberi agyműködés egy kitüntetett szegmensét vizsgálja, mégpedig az emlékezés és az önmagunkról alkotott kép összefüggését, vagyis hogy az emlékeink hogyan határozzák meg identitásunkat. További információ az előadásról a www.vigszínház.hu oldalon érhető el.
Fotó.
A magyar poptörténelem egykor ikonikus, már azonban elfeledett lemezborítóiból nyílt Hova lett címmel kiállítás a Budapesti Főfotó Galériában. A bemutatón 12 olyan popkulturális kép látható, amelyek egykor akár milliós példányban kerültek magyar lakásokba, ma azonban egyre kevesebben emlékeznek rájuk. A közönség láthatja többek közt a Hegedűs György és Pálfi György alkotópáros Edda zenekar lemezének borítóit, valamint a KFT Macska az úton című albumának fotóját. Vető János munkái közül Cseh Tamás, Antoine és Desiré című lemezének, valamint az Európa kiadó Popzene című albumának borítójára készült képeit. Flash Bálintól kiállítják az AE bizottságról 1981-ben készült fotót, amely az együttes hollandiai lemezborítója volt, de Hegedűs György a Sirius és a Kex zenekarokról készített képeit is meg lehet tekinteni. Korábban a lemezborító külön műfaj volt, amely meghatározta és irányította az együttesek imázsát, valamint az így megjelent képekkel egy-egy zenei korszakot is azonosítani lehetett. A kiállított képek eredeti nyersanyagokról nagyítva, limitált szériában aláírással ellátva meg is vásárolhatók. A Hova lett kiállítás a magyar poptörténelem legendás, de elfeledett lemezborítóiból című tárlat november 1-jéig tekinthető meg a Budapesti Főfotó Galériában.
Kiállítás.
Az eredetileg tervezethez képest két héttel később, november 1-én zár a Matisse kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Az Henri Matisse Gondolatok színe remek művek a Párizsi Pompidou Központból című tárlatot a június végi megnyitása óta eddig már több mint 100 000-en látták. A több mint 150 művet felvonultató bemutató az első átfogó, reprezentatív kiállítás Magyarországon a francia mesterműveiből. A Párizsi Pompidou Központtal együttműködésben megvalósuló kiállítás 8 kronológikus tematikus szekcióban mutatja be Matisse munkásságát, a korai alkotásoktól egészen az 50-es években készített művekig, az életmű olyan központi jelentőségű kérdéseit érintve, mint a vonal és a szín viszonya, vagy az enteriőr és az alak összefüggései. Amint egy 30 festményen túl, egyedi és sokszorosított grafikai alkotásokkal is találkozhat a közönség, valamint 17 szobor is helyet kapott a tárlaton.
Koncert.
Carl Philipp Emanuel, Bach, Ravel és Liszt Ferenc művek, átiratok, valamint saját szerzemények is szerepelnek Balázs János zongora művész budapesti koncertjén, amelyet október 24-én ad a Zeneakadémián. A mai esten elhangzik többek közt Carl Philipp Emanuel Bach Cantabile H245-ös szonátája, Maurice Raveltől a Pavane egy infásnő halálára című mű, Liszt Ferenc darabjai, valamint Dubrovai László Faust parafrázisa, amely Balázs János előadásában már lemezen is megjelent a szerző zongora műveinek összkiadásában. A művész legújabb Improvis Art című lemezével New Yorkban elnyerte a Music International Grand Prix első, valamint közönségdíját is. Az albumot a zongorista átiratokból állította össze, ezzel is tisztelegve Cifra György munkássága előtt. Az elmúlt hónapokban fellépett Fischer Ivánnal az amszterdami királyi Concertgebouw-ban és Ötvös Péterrel a genfi Victoria Hall-ban is. A zongora sorozat koncertjei egyrészesek, így szünet nélkül hallgathatók meg a zeneművek. Ma este 7 órakor kezdődik a Nemzeti Táncszínház nagy termében a Requiem című táncelőadás bemutatója. A harangozó díjas Kulcsár Noémi új performanszában két jelentős kortárs magyar zeneszerző műveit adaptálja táncszínpadra. A két részes produkcióban a nemzetközi hírű Ötvös Péter a földközi tengeren elveszett lelkeknek írt a Név nélküli áldozatoknak című kortárs requiemje mellett egy fiatal tehetség Bella Máté a Csongor és Tündéből ismerős éj monológiát feldolgozó zeneművére táncolnak a Tellabor táncosai. Kulcsár Noémi táncművészt Somodi Evelin kérdezte.
Október 24-e a dátum, amiről beszélünk, ekkor mutatjátok be a Requiem című előadást. Amit tudni érdemes talán rólatok így előzetesen a Tellabor társulatról, hogy ötvözitek a balettet és a kortárs táncot, és ezúttal pedig Ötvös Péter és Bella Máté zeneszerzők műveire lesz látható egy előadás. Nézzük is talán a részleteket, hogy mit kell tudnunk előzetesen a Requiemről, hogyan érdemes ehhez előzetesen állni majd a nézőknek.
Ötvös Péter zeneműve a Levitime Senzanoma, persze olaszul biztos másképp kell ejteni az eredeti címet, a földközi tengeren ragadt emberek lelkiért írta tehát ezt a művet. Értük egy Requiem. Tehát ez a tematikája a zeneműnek, egy nagyon szép, nem is drámai, inkább ilyen légies zeneművet alkotott, amire én készítettem egy koreográfiát.
És a másik zenéről mit kell tudni?
A másik zene pedig Bella Máténak különben egy vizsgamunkája, ami pedig a Csongor és Tünde én monológiából inspirálódott, azt felhasználva íródott meg a zenemű. Ez a két mű lesz látható, és mindkettőnek van egy nagyon erős emocionális hatása. A két zeneművet azért valahol azt köti össze, hogy mind a kettő egy kicsit akár a menekülésről, vagy akár arról szól, hogy valami kiútkereséséről.
Hangulatvételében be lehet sorolni ezt az előadást, akár egy komorabb hangvételűnek, hogyha csak a Requiemre gondolok itt az elmondottak alapján, vagy ez a kiútkeresés feloldódik bármilyen formában, akár az előadás végére. Hogyan közelítitek ezt?
Az első zeneműben egy picit, vagy az első feldolgozásban, az első alkotásban inkább egy kicsit groteszkebbre vettük a dolgot, tehát egy kicsit groteszkebb hangvételű, viszont a második egy emelkedett. Tehát én nem azt mondanám, hogy pozitív, nem azt, hogy szomorú, hanem inkább azt, hogy emelkedett. Tehát egy megkönnyebbülés a vége az előadásnak.
Jelmezekben, ruhákban, illetve díszletben hogyan lehet igazodni? Hát akkor ezek szerint azért viszonylag vannak itt ellentétes érzelemvilágok a színpadon.
Igen.
Ez hogy néz ki a gyakorlatban?
Tulajdonképpen a látvány, az leginkább maguk a táncosok adják, de egy-egy kellékkel azért, egy-egy nagyobb kellékkel megsegítjük a művet, méghozzá van egy óriási nagy gazdasági fólia, amivel dolgozunk, és többféle módon tulajdonképpen megjelenik, meg tudunk jeleníteni nagyon sok mindent ezzel a fóliával, és azt hiszem, hogy a látványt még a fények adják az előadásban majd. Tehát azt gondolom, hogy ezeket a kortárs zeneműveket a tánccal megfogalmazva a nézők számára nagyon is befogadhatóvá válik.
Te vagy a rendezője az előadásnak, de a koreográfiát ugye többen készítettétek, több társaddal. Hogy van ennek a felosztása, kihez melyik rész tartozik, illetve van-e valami fajta együttműködés közöttetek ilyenkor az alkotási folyamatokban?
Az első zeneművet, a Bella Máté darabját, azt a két táncosom készítette, Véninger Dalma és a Franka Peti Zsófia, és a másodikat pedig én készítettem, tehát így osztottuk meg az estet. Tehát ez is volt egy ilyen cél, hogy a fiatal zeneszerzőt egy fiatal koreográfusok álmodják meg, és én már, mint tapasztaltabb alkotó, illetve Ötvös Péter zenei nagysága pedig velem társult. Tehát egy ilyen kollaboráció így együtt a fiatalokkal.
Táncstílusokban van eltérés mondjuk olyan tekintetben, hogy például az Ötvös Péter zenéje egy kicsit komorabb, míg utána meg egy emelkedettebb zene következik, hát nyilván más mozdulatokkal lehet ezt jól színpadon bemutatni. Technikában milyen főbb különbségeket lehetne így kiemelni?
Alapvetően nem tér el, tehát azért a táncosaimnak a formanyelve is hasonló az enyémhez, tehát a balett alapú kortárs tánc a meghatározó mindkét előadásban. Nyilván más típusú szerkesztéssel, más tartalommal, de lényegében azért mi egytől fakadunk, azt hiszem.
Hát akkor kíváncsian várjuk élőben majd az előadást, és hát a további részletekkel ott kell beérnünk. Nagyon szépen köszönöm akkor a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Hogyan ne tervezz? 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben. Les Binet és Sarah Carter, két elismert kommunikációs stratéga ad útmutatót könyvében a hatékony marketing stratégia tervezéséhez. Az igazán lényegre törően megfogalmazott elméleti rész mellett a kétperces ellenőrző listák, a jó és a rossz gyakorlatok és esettanulmányok is segítenek abban, hogy az olvasó tökéletesíthesse a tudását. A könyv hazai megjelenését a Magyar Telekom kezdeményezte és támogatta, hogy miért, valamint hogy miért tartja egyedinek és különösen figyelemre méltónak éppen ezt a kötetet, arról Szabó Bélát, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatóját kérdezem.
Hát azért, mert elég sok mindent olvasunk, nézünk folyamatosan, és ez a könyv ez úgy tűnt, mintha ezeknek a többfelől érkező, több forrásból érkező információknak egy ilyen nagyon jó összefoglalója lenne. Ez a Hogyan ne tervezzünk könyv, ez egy nagyon hasznos, praktikus összefoglalója egy csomó olyan tudásnak, ami most jelenleg a marketing, a márkák és a kommunikációs világban megvan. Úgyhogy azt gondoltuk, hogy olyan könyvet adunk ki, fordítunk le, ami praktikusan használható a szakmának, hogy ne csak egy teória legyen, abból el is sok van lefordítva már, hanem legyen egy ilyen gyakorlatorientált kézikönyv is, ami az elméletet nagyon szépen dolgozza fel. Ebből szerintünk hiány van, ebből a fajta gyakorlatorientált kézikönyvből a piacon.
Az, hogy praktikus, az azt jelenti, hogy olyan a könyv fölépítése, ami miatt tömören fogalmaz meg üzeneteket. Tehát úgy érti, hogy könnyen használható és könnyen megérthető?
Igen, ad egy kis elméleti hátteret, de nagyon gyorsan belefordul abba, hogy mi az, ami manapság a rutin, amivel úgy általában a marketingesek foglalkoznak, és ehhez képest a bizonyítékok, az evidencek alapján hogyan kellene működni. Tehát van egy ilyen a régi és az újnak egy nagyon célratörő összehasonlítása, 3-4 oldalban.
Van olyan része a könyvnek, ami például a magyar szakemberek, reklám és marketing szakemberek számára hasznos, mert hogy esetleg beleragadtak bizonyos rutinszerű folyamatokba?
Egyrészt azt mondanám, hogy tulajdonképpen ez a könyv, ez bár nem magyar adatok alapján íródott, de ez a globálisan minden ország marketingesei által, így a magyarok által is tökéletesen hasznosítható. És hogy Magyarországon mi az, ami ebből használható? Hát azt kell mondjam, hogy minden. Ki hogyan áll tulajdonképpen a szakmai fejlődésében, ki hogyan viszonyul a marketinghez, mint szakmához, azon múlik, hogy milyen mértékben mond ez újat, de azért úgy minden egyes témában, amit feladat, ami 66, szerintem hoz újdonságot. Tehát én ki fogok emelni egy párat, ami nekem fontos volt. Van többféle megközelítés is. Azzal indítanám első körben, van egy ilyen úgy, ami a könyvet átlengi, és ezzel volt nekünk elég sok problémánk, hogy hogyan is fordítsuk le. Ez az angolul az effective és az efficient közötti különbség. Mi találtunk erre egy jó megoldást szerintem, hosszas gondolkodás után a hatékonyság és a hatásosság különbsége. És akkor ez azért fontos, mert nagyon nem teszünk különbséget ebben a kérdéskörben úgy a napi munka során. Általában hatékonyságról beszélünk, és akkor az van, hogy a hatékonyság ez egy mennyiségi mérőszám, tulajdonképpen azt nézzük meg, hogy mennyire értük el a céljainkat. A hatásosság pedig azt mondja el, hogy a célok azok eléggé impresszívek voltak-e, illetve a célok elérése során milyen hatást tudtunk elérni a márka és az egyéb fontos téma szempontjából. És ezzel kevesebbet tudunk foglalkozni, a mérőszámaink is elsősorban a hatékonysághoz kapcsolódnak, nem annyira a hatásossághoz, és ez átlengi az egész könyvet is. Ebből le lehet vezetni egy csomó olyan rutin szegést, ami a könyvben így megjelenik.
Mennyire tudja egyébként egy hazai szakember használni ezt a könyvet, mondjuk a piaci viszonyokat illetően? Tehát amikor arról írnak a szerzők, hogy hogyan kezelje mondjuk a vetélytársait, vagy a hasonló termékeket előállító és népszerűsítő más cégeket, egyáltalán a márkák egymás között, hogy ebben mondanak újat?
Mondanak, persze. Az egyik az, ami konkrétan a könyvben is benne van, hogy ilyen Mephisto keringőnek hívja a szerző páros azt, hogy nagyon erőteljesen a nagyokra figyelnek a nagymárkák, mert hogy tőlük várják a piaci helyzetüknek a veszélyeztetését, ezért ezek a nagymárkák nagyon hasonló dolgokat kezdenek el csinálni, nem hagyják, hogy a másik elmenjen egy témával, leutánozzák. Erre például nagyon sok kategóriát nálunk is szuperül hozza a példákat, hogy nagyon nagy különbség nincsen tulajdonképpen így a működés, a termék vagy szolgáltatás tekintetében az egyes márkák között. Viszont néha jön egy ilyen, ez a fajta diszrupció, tehát a felforgató kisebb márka, aki akár azért, mert kicsiségénél fogva egy speciális szegmensre fókuszál, vagy egy újfajta működési modellt hoz be, biznisz modellt, vagy az adott kategóriában a funkcionális működésnek egy egyszerűbb, olcsó változatát hozza például, nagyon meg tudja rendíteni a nagymárkáknak a piaci pozícióját. Ezek elsősorban ilyen nagy globális példák vannak, de szerintem igaz ez tulajdonképpen akkor, amikor bejött akár a Vodafone 1995-ben a piacra hirtelen nagyon markány szereplővé vált. Nem figyeltek rá talán annyira a nagyok, mint lehet, hogy kellett volna. Tehát ezek például egy ilyen is van, hogy érdemes arra figyelni, hogy a nagymárka mindenkit megszólítson, mindenhová eljusson a figyelme, tanuljon a piaci történésekből, ne csak a nagyobbból. A másik oldalon úgy lehet erre válaszolni erre a kérdésre, hogy van-e lehetőségünk nekünk ilyen típusú stratégiai változtatásokat megtenni ezen a mai magyar piacon, ahol nagyon sok márka tulajdonképpen a globális központoknak a utasításai mentén kénytelen működjön. Például a szegmentációnak is van egy érdekes, mindenre van egy-egy gondolata ennek a könyvnek, a szegmentáció fontos, de nem feltétlenül úgy érdemes használni, hogy hogyan tegyük magunkat fókuszáltabbá, hanem pont ellenkezőleg, hogyan lehet ezt a szegmentációból fakadó tudást arra kihasználni, hogy minél több embert érjük el. Tehát, hogy a média elérésünket kell maximalizálni a szegmentáció révén, nem pedig költséget csökkenteni azáltal, hogy szűkebben célzunk. Mert ennek az alapvető stratégiai mondása az, hogy a márkák szinte csak attól nőnek, hogyha a penetrációt növeljük. Tehát, hogy minél több ember tud a márkáról, a márkának a működéséről, a termékeiről, minél többen kezdik el kipróbálni, használni, és minél több embert tudunk folyamatos vásárlóvá tenni, úgy, hogy nincsenek igazán hűséges fogyasztók, mert minden fogyasztó egyszerre több márkát is használ, és tulajdonképpen a fizikai és a mentális elérhetőségtől függ szinte csupán az, hogy ki melyik márkát vagy terméket veszi meg. Nyilván vannak nagyon hűséges fogyasztók, akik nem vesznek más, csak az adott terméket vagy márkát, de nekik a számuk annyira kevés, hogy nem lehet rájuk építeni a marketinget, az üzleti tevékenységet, mert nem fogják hozni az elvárt növekedési számokat vagy bevételszámokat. Tehát ezért mindenkihez kell szólni.
Szabó Bélával, a Telekom márka és kereskedelmi kommunikációs igazgatójával beszélgettünk Les Binet és Sarah Carter Hogyan ne tervez 66 hiba, amit elkövethetsz a marketingben című könyvéről, ami a HVG könyve kiadó gondozásában jelent meg.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával. A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.